Kérjük, hogy add meg nekünk, Istenünk, hogy a Te jelenlétedbe mehessünk, és mi is együtt lehessünk most egy szívvel, egy lélekkel, és ezt az időt most úgy töltsük el, hogy meg tudjuk érteni a Te gondolataidat, és a mi gondolatainkat hozzá tudjuk igazítani arra a mintára, arra a formára, amit Te adsz nekünk. Így kérjük, hogy a mi megtérésünk, a Te veled való találkozásunk, az, hogy folyamatos legyen abban, hogy keressük ismét a Te igazságodat, útmutatásaidat, hogy a látásmódunk tisztuljon, hogy erőt vegyünk tőled, és tudjuk alkalmazni a mindennapokba a tőled tanultakat. Így kérjük, hogy légy jelen közöttünk, áldj meg bennünket erővel, békességgel, bölcsességgel, add, hogy tudjunk újból tanulni, és tudjuk azt alkalmazni életünkben. Amen. A talentumok történetét olvasom, és arról beszélgetünk, illetve annak kapcsán majd feljön. Máté evangélium a 25. fejezetéből a 14. verstől a 30. versig. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta szolgáit és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult. Vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5-öt. Ugyanígy az is, aki a 2-t kapta, nyert másik 2-t. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá, jól van jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta, Uram, 2 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá, jól van jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta, Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tiéd. Ura így válaszolt neki, te gonosz és resz szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és bővölködni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. No. Ugye a előző szakaszokban az okos és gonosz szolgáról is van szó, illetve a 10 szőző példázatáról. Ezekben a dolgokban Jézus ki akarja jelenteni, hogy mik azok a dolgok, amire figyeljenek azok, akik majd az ő szavára hinni fognak. Tehát egyfajta jellemábrázolás, vagy olyan problémákat vett föl Jézus, ami az ő követésében a későbbi időszakokban jelentkezni fognak. Ugye ez a példa, hogy az Úr elmegy és átadja minden vagyonát, idegenbe készülő ember hívatta szolgáit és átadta neki ugye vagyonát. Ez az időszak, amikor ugye Jézus nincs ott, és nem igazítja ki a mi lépteinket, és nem fogja megakadályozni, hogy mi tegyük azt, ami nem jó. Hanem abszolút ránk bízta az ő vagyonát és kincsét, ismeretet, amit ő adott tanítását, és mi azt tesszük vele, amit akarunk bizonyos fokig. Vannak ugye a jó szolgák, akik kamatoztatják, és élnek vele, helyesen élnek, elviszik úgymond a pénzváltókhoz, erről is majd lehetne gondolkodni, hogy mi az a pénzváltó. Ugye itt a talentumot használja, mint egy fizetőeszközt, egy pénzt, és a talentumnak az útját. Ugye ez egy gazdasági kép, hogy a pénzt azt általában a pénzváltókhoz kell vinni, ahhoz, hogy én vállalkozásba kezdjek. És itt, amikor a talentumról beszélünk, mi hajlamosak vagyunk arra, hogy van egy ilyen, hogy ugye nekem vannak talentumaim, tehát vannak képességeim, amit Isten adott nekem, tehát általában szoktuk érteni rajta a tehetséget, vagy az, hogy valamihez van valami fajta affinitásom, és valamiben én nagyon jó vagyok. Ezt Istentől kaptam, és akkor én azt kamatoztassam, menjek el hegedűművésznek, hogyha én már 3 évesen már eljátszottam a Führerist, vagy nem tudom. Ugye, és látjuk ezeket a tehetségeket, meg hát bármilyen más területen kézügyesség, vagy bármi. Tehát az emberek adományokkal érkeznek erre a világra, mert hoznak magukkal készségeket. És ha így nézzük, akkor általában mondhatjuk azt, hogy Isten senkit sem engedett üres kézzel, vagy üres szívvel megérkezni ebbe a világba, mert tehát teremtettségünknél fogva kaptunk mindannyian ajándékokat, amivel szintén jól kell sáfárkodni. Tehát lehetne egy általánosabb értelme beszélni arról, hogy ki mit kapott az életében, és hogy sáfárkodik azzal. Ugye talán a prédikációk egyik vonala ezt is érinti, hogy akkor mindenki így nézze meg az életét, és így is beszélgethetünk róla, mert ez is egy olyan dolog, hogy tényleg Istentől kaptuk életünket, erőnket, tehetségünket, életünket, sorsunkat, helyzeteinket, és hogy ezzel mi mit kezdünk, ez ugyanúgy feladatunk. De itt a talentum szűkítve, másik fajta értelmezésben, itt az Isten országának dolgairól van szó, tehát az, amit tényleg Krisztus az ő ügyében kijelentett e világra, és hogy azokkal a dolgokkal hogyan sáfárkodunk. Az Istenre tartozó dolgokkal és a hitünkkel, az ő erejével és az ő tanításával, útmutatásával, hogy azzal mit teszünk. Tehát ugye ez egy kettős dolog, mert kétfajta felelősség is van az életünk, hogy egyébként én az életemmel mit teszek, mindazzal, ami az enyém, hogyan élek vele, ezzel is úgymond tartozom, mert ezt is kaptam, ha így nézzük. De ugyanúgy az Istenre tartozó dolgok, amit én megértettem a hitben, vagy már úgymond az Isten rám bízta, mert ez egy ugye kettős dolog, ameddig én nem tudtam, addig nem lehetett azt mondani, hogy enyém a talentum, nem? De amikor már rám bízta az Isten, akkor elmehet azt mondani, hogy hát én nem akarom, hagyjuk itt, nehogy az legyen, hogy én vagyok itt, és enyém ez a talentum. Ismerős ez a helyzet, hogy többfajta típusú ember van, de van talán az, aki jobban szeretné azt, hogy nehogy rábízzanak valamit, mert ha rám bíztak valamit, hát akkor kétségbe esünk, hogy mit kéne csinálni, hát rám bízták, hogy ezt nekem kell mesélni, és van egy pánik, egy félelem, hogy akkor most hogyan tovább? Egy felelősség, ami elől menekülünk. Ugye itt a talentumok példázatában, aki 2 talentumot kapott, meg 5-öt, ott látjuk a másik típusú ember, aki nem úgy félne attól, hogy kapott talentumot, hanem azonnal vállalkozásba fog vele, és egyből megforgatja azt, és nincsen szó arról, hogy ő szorongana, vagy bármifajta félelem lenne benne, hanem maga az, hogy átélte azt, hogy valamire bizatott, ez őt arra indítja, hogy annál inkább éljen vele. Na, ez egy követendő példa, hogyha így nézzük ezt a példázatot, hogy Jézus azt mondja, hogy legyetek ilyenek. Akik, hogyha az Isten országára tartozó dolgokat megértik, vagy átadja nekünk Isten, akkor ne féljetek azt használni. És erről is lehet ne így gondolkodnunk, hogy mi ezt tényleg hogyan használjuk, hogyan hasznosítjuk, akár magunk számára, akár az életünkben, hogyan tudjuk átforgatni, mert ez mindig egy nagy kérdés, hogy hogyan alkalmazzuk. És ezért nehéz. Talán ma az ige hirdetés, ezért nehéz ma. Bizonyos fokig mondom, hogy nehéz keresztjének lenni, de minden korszakban nehéz volt, vagy kellett erre úgymond hangsúlyt fektetni, mert nem önmagáért van, akkor így mondom. Tehát magának való ez a dolog. Nagyon magának való is tud lenni. Tehát az egy talentum, ez ott a földbe elásva, ez magának való. Tehát ez ott van, ez ott is fog maradni, ma is, holnap is, meg holnap után is, ez úgy megáll is. És semmi nem fog történni. Tehát, hogy amit Jézus így mondott, és amit így rábízott erre a világra, illetve azokra, akik ő benne hisznek, akkor így is össze tudnám foglalni, hogy ti nem maradjatok így ezen a pályán, hogy így magatoknak, meg maguknak valók azok, akiknek én ezt mondtam, vagy átadtam, mert nem maradhatunk magunknak valók ebbe a dologba. Ugye másik példázata Jézusnak, a sónak a példázata, hogyha megízetlenedik, vagy nem, tehát akkor kivetik ugye az emberek, megtapossák, tehát hogy nekünk oldódni kell bizonyos fokig. Tehát hatni kell, mint ahogy a só is oldódik, hát önmagában, hogy só, és én már pedig só leszek akkor is, hogyha fene-feneit eszik is, de nem fogok érintkezni semmivel, akkor nem is fog történni semmi, és a só az ugye önmagában véve mit ér, tehát csak van, de nem lesz ízes tőle semmi. Sőt, hogyha nagy mennyiségben van, akkor csak tönkreteszi a környezetét, és még egy élet se terem ott. Semmi nem lesz ott, ahol nagy mennyiségű só van felhalmozva, ott az önmagába való lesz. És ugye ez a kettős dolog, hogy nekünk egyrészt életet kell vinni, és ízesíteni kell ezt a világot, és másrésztről pedig ugye minduntalan azt érezzük, hogy ne keveredjünk már a világgal, mert amint keveredünk, akkor már azok a határaink, azok, amit mi szeretnénk szépen egyenesen, ugye akkor azt már nehéz. És ez a pénzváltó kifejezés, ez ugye olyan érdekes a pénznek az útja, már én nem vagyok egy gazdasági ember, de ugye, hogy ahogy az egyszer csak elindul, és akkor hoz magához még más dolgokat, és akkor átalakul, mert önmagában nem a pénz az, amivel, vagy olyan értelemben nem a pénzzel terem, csinálunk valamit, de mégis pénz kell ahhoz, hogy eszközöket, vagy feltételeket teremtsünk, vagy valamit, amivel aztán az emberek tudnak élni, és amiből ugye megjelenik a haszonnak a képe. Most, hogy ezt a képet használja Jézus ugye a talentumokkal, ugye Isten országára, vagy az ő dolgaival, akkor egy kicsit ez is olyan, hogy az Istenről, amit tanultunk, azt nem, tehát azok eszközök, vagy Istennek a tanítása az eszköz, hogy megteremtse azokat a feltételeket, amik átalakulnak, egyik alakul a másikba, és azok létrehoznak újbóli dolgokat itt a Földön, és azok segíteni fogják az emberek életét. Azok, most így mondjam, hasznot hoznak, vagy segíteni fogják az Istennek a megismerését, megértését. És ezt kamatoztatni kell. Tehát van egy tudás alap, és ezt a tudás alapot be kell fektetni, és hagyni kell, hogy azt kamatozzon. Vagy szeretet, vagy bárminek mondhatjuk. Tehát a szeretet, ha csak önmagában kiváltságosoknak a része. De azok soha nem fogják továbbadni. Előbb-utóbb az a közösség önmagát számolja föl, mert nem lesz szeretet közösség, hanem egy közösség lesz, ahol bizonyos fokú egymásra utaltság fog megjelenni, egymáshoz való tartozás, zártság, bezártság, és egy idő után már ott, akik bent vannak, és mondják, hogy mi szeretjük egymást, egy idő után nem fogják egymást szeretni. Mert kialakulnak bizonyos konfliktusok, és sok minden ki fog alakulni, ami fel fogja emészteni ezt az egész dolgot. És pont a fordítottja fog történni, mert nem fektettük be azt kellőképpen, amit kellett volna, mert nem tudott valahogy tovább menni ez a dolog, ami a miénk. Tehát persze itt most ezzel nem azt mondom, hogy nem lehet nekünk a saját magunk körébe először megtenni azt, amit megtegyük, mert persze az is kell, hogy mindenki a saját maga életében, saját maga világában először ott tegyen rendet, vagy a talentumát először ott találja meg. Ugye van az az ember, akinek még nincsen semmije, de már adni akar. Mert olyan nagy lendülettel szeretné megváltoztatni a másik ember életét, hogy még az övé se változott meg. De ő már el akarja mondani, hogy a másik embernek hogyan kéne csinálni. Lehet, hogy jót is mond, csak itt is megjön egy alapvető probléma, hogy sokszor így önjelöltek vannak, akik mások életében tudnak valami dolgot, és közben ugye ott jön ez a probléma, hogy olyanok tanítanak, akik maguk sem tudják, hogy miről tanítanak. Esetleg, vagy nem járják végig, vagy csak elméletben tudják. De gyakorlatban nem biztos, hogy tudják ők is alkalmazni, és akkor, ha az egyik tanítja a másikat valamire, amiről ő sem tudja, hogy mi az, és nem tudja meg átadni, és valójában nem kamatozik ez a dolog, akkor egy látszatban vagyunk, hogy én is átadom meg, nekem is tanítja, de senki nem tudta, hogy mit jelent ez, és átadtuk szépen, és aztán nem kamatozott ez a dolog, hanem megmaradt magába. És nem alakult át. Nem változtatta meg úgy az emberek életét, és nem bővölködnek tőle. Tehát hogy itt például az, hogy Istennek a dolgai hatni akarnak a világban, ugye Jézusnak, tehát az a hit, ha így nevezzük, vagy mindaz az ismeret, vagy az Istennel való közösség is hatni képes, és mindig az élet oldalán van. Ami egy állóvíz, vagy ami egy ilyen beáll dolog, az nem feltétlenül baj, mert nagyon szép egy tó, ha él. Ez is most állóvízhez tudnám, hogy egy nagyon szép tó, ami él, de abban mégiscsak van élet, annak van egy, hát a minden tónak van valami forrása, vagy valami, ami azért táplálja, vagy tehát van annak valami fajta élete. Tehát, hogyha ezt a képet használom, de lehetne ugye a folyókép, ami teljesen más dinamikával van, hogy az mindig újjal jelentkezik, és egyrészt van egy állandóság, én mindig azt a folyót látom, csak nem azt a vizet, meg nem, tehát nem úgy van statikusan. Ha így nézzük, a kereszténységünk, vagy a krisztusi követésünk is egyfajta állandóság, de abban mindig kell történnie dolgoknak. Az nem, tehát ilyen szempontból mindig életek, sorsok, felismerések, változások, újbóli visszaalakulások, csalódások, bármi, ami történt eddig, vagy küzdelmek, minden volt ebbe. És látszólag én ugye ránézek erre a dologra, és úgy tűnik, mintha itt nem történt volna semmi. De közben folyik. Ez a dolog is alakul. És mi ennek a részei vagyunk, és a magunk részét, vagy feladatát szerintem mindannyiunknak valahol meg kell találni ebbe. Tehát ahhoz, hogy kapcsolódunk ehhez, az már egy jó dolog. És azzal mi változtatunk is. Tehát, hogy mondjam, abban a pillanatban, amikor emberek csatlakoznak a Krisztus követéséhez, és különböző típusú emberek csatlakoznak, azáltal automatikusan változni fog. Mert onnantól kezdve én képviselem meg azok, akik csatlakoztak a Krisztusnak az üzenetét ezen a világon. Tehát ezért a talentumok példázata pont ezt mondja, hogy mindannyian fogunk kapni valamit, és te fogod képviselni. És te, amit teszel vele, az vagy ugye javára lesz ennek, vagy fenntartja pusztán, vagy éppen akadálya lesz ennek a dolognak, tehát nem lesz semlegesség. És ez most fel kellene bennünket szabadítson arra, hogy nem is kell, hogy törekedjünk egyfajta semlegességre, mert az sehogy se jó. Az nem lesz jó. Nekünk sem lesz jó, mert akkor valahogy kívül rekedünk ezen a dolgon. Másrészt pedig ugye pont az az elásásnak a folyamata, hogy ez is egy érdekes dolog, hogy van nálam valami, amivel kellene kezdeni, de az úgy zavaró, hogy mindig nálam van. Mert akkor mindig emlékeztet engem arra, hogy ezzel valamit kéne csinálni. Ha elásom, van egy fajta távolságom azzal kapcsolatban, és biztonságban helyeztem, még meg is nyugtattam magam, hogy csináltam valamit. Tehát csináltam valamit. Nem lehet azt mondani, hogy nem csináltam. Megőrzöm. Őrzöm ezt a dolgot, hogy megmaradjon. És jól elásom. De ezáltal tehát pontosan megfojtottam ezt, és az őrzés önmagában azt jelenti, hogy nem csinálok semmit. Haszontalanná váltam. És ugye itt az őrzésnek a feladata, ami egyrészt jó is, hogy mi megőrizzük azt, amit Krisztustól kapunk. Másrészt meg az a kérdés, hogy Jézus azért adta, hogy őrizzük, vagy azért, hogy használjuk. Ugye? És ezért mondta valaki, hogy hasonlatos az egyház ma az egy talentumos szolgához. Ő őriz. Megőrzi. Jó, persze nem egyértelműen mondható, mert az egyház azért sok mindent tett a mindenkori egyház, itt most nem a református egyházat értem, hanem a keresztjén nagy közösséget, mert mégiscsak egy egyetemes egyház vagyunk, ha így nézzük, Krisztus teste vagyunk. Erről már vitatkozhatunk, hogy ki mennyire és hogyan, de most nem ilyen szempontból szeretném ezt megközelíteni, és hogy fontos az őrzés is, például az is egy nagy feladat volt, hogy megőrizzük azt, ami van, és ez fennmaradjon évezeteken át, és olyan formában, ahogy az annak fenn kell állnia. És azért, de a másik része az is fontos, hogy minden korba hasson, és úgy tudjuk formálni az erejét, hogy jó irányba hasson. Ezért ugye van egyfajta váltás, és azt jelenti ez a pénzváltó, hogy mindig alkalmazza arra a szituációra vagy helyzetre, illetve átalakítja ezt, hogy hasznosítható legyen, és eljusson oda, ahova kell. Mert mit ér a pénz, ha van egy irdatlan mennyiségű tudás, vagy tapasztalat, vagy ígéret halmaz a Szentírásban, és az nagyon jó helyen van ott, mert nem fog elveszni. Ugye? De azt, aki ki tudja bontani, és el tudja vinni az emberek életébe, és ott tudja alkalmazni, hogy az emberek ki tudják azt onnan venni, és nem egy akkora falat húzunk, például a reformáció is ezért jó, hogy az emberek olvashatják a Szentírást, gondolkodhatnak felőle, az életükben, életük része lehet, tehát kijön ebből, ez a hatalmas mennyiségű mondjuk tudás, vagy lehetőség, akkor már változtatja az emberek életét, és ők ebből úgymond építkezni fognak. Vagy változtatta a társadalomnak az életét. Na most a másik probléma az, hogy volt egy ilyen pozitív korszak, és van az, amikor eltávolodnak az emberek. Nem érdekli őket, vagy jön a csalódottság, vagy jön az, hogy ezekkel a formákkal nem tudnak közösséget váltani, vagy közösséget tartani, akkor mit kell? Váltani. Nem azt jelenti, hogy elveszítjük az eredeti értéket, hanem azt jelenti, hogy azt úgy kell eljuttatni oda, hogy azok az emberek, vagy ahova Isten akarja, hogy eljusson. Eszközök kellenek hozzá valamilyen szint, és ez mindig egy nagy kérdés, hogy azért ne legyünk olyanok, hogy elveszítjük az eredeti formát, vagy a tartalmat se, és akkor, hogy melyik kell, a forma kell, vagy a tartalom. Hát mind a kettőt meg akarjuk őrizni. De a pénzváltás az valahol azt jelenti, hogy megmarad az érték, de átalakítjuk valami másik formára talán, hogy tudjuk azt használni. És egyfajta ilyen élő eleven folyamatba kell bele tartozni a Krisztus üzenetének is, hogy, és ez a pénzváltó, most én is, vagy ha így nézzük, vagy vannak pénzváltók, akik ezt jól tudják, és ezt meg kell tanulni, hogy hogy lehet akkor ezt jól átváltani, és ha én nem tudom, menjek el oda, vagy keressem ugye azt, aki ezt tudja. Tehát, hogy szolgákra is szükség van, ha így nézzük, akik tudják, hogy ott a talentum, De a mai világban, a mindenkori világban pénzváltóra is szükség van. El kell, és meg kell találni. Ha nincsenek pénzváltók, az is baj, vagy talentumváltók, akik az Isten talentumait tudják váltani. Ennél a képnél maradunk. És tudnak ebbe segíteni. És ezért, ha az Isten elhív valakit erre, akkor jó, hogyha megmarad. És milyen nagy baj, hogyha inkább szolga akar lenni, aki váltó. Mert akkor képzeljük el, hogy sok szolga van, aki nem tud váltani. És ott van egyfajta értékkel, és nem tudja elvinni azt az értéket sehova. Nem tud élni vele. És akkor a két talentumos se tud négyet, meg az öt talentumos se tud tized belőle tenni. De mindenkinek marad az, amilyen van. És végső soron ugye ez a tragédiája ennek a dolognak, hogy ezt a feszültséget hozza föl ugye Krisztus, hogy ő viszont elkészíti a váltókat is. Ha az Úr elment, vagy az ember ugye odaadta a talentumát, akkor elkészítette a váltókat is. Nem csak a szolgákat. Hanem ő úgy rendezte a dolgokat, hogy vannak váltók is, és ő tudta, hogy kell majd az, hogy valakik elvigyék az ő tudását, vagy mindazt, amire ő indítja a szolgát, hogy cselekedje, a váltókhoz is el kell majd menni. Jó, tehát itt ugye még visszatérek, aztán itt gyorsan lezárom, mert akkor nincs idő reagálni, hogy gonosz és lesz szolga, azt mondta erre az egy talentumosra. Hogy ugye miért gonosz ez a szolga, erről is lehetne beszélgetnünk. Itt hallottam egy olyan magyarázatot, hogy azért, mert azt mondja, hogy kegyetlen úr vagy, vagyis mondja. Félelemben elmentem. Tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy. És nem néztem meg az eredeti szövegben, mi ez a kérlelhetetlen, tehát hogy kemény vagy kegyetlen, és lehet, hogy azt is mondja, hogy kegyetlen vagy. Tehát volt egy hamis képe, ő jobban félt az ő urától, ahelyett, hogy cselekedett volna, és a félelme miatt, hogy úgy tűnik, erre hivatkozik, ezért inkább nem csinált semmit. De lehet, hogy az értelmezés nem teljes, de valahol benne van. Jaj, el ne veszítsem azt, ami az enyém. Ha elveszítem, akkor biztos számon leszek kérve. Biztosabb dolog az, hogy amin van, azt ráülök, és nem fogok, azt nem veszíthettem el. Nehogy az, hogy a végig üres kézzel fogadom, az a jön, és akkor nincsen már nekem semmi, mert nem sikerül. Vagy pedig ez egy hamisság. Is mondhatjuk, hogy ő erre appellál. Arra, hogy az Ura kérlelhetetlen, pedig ez nem is igaz. Ezért gonosz ez a szolga, mert olyasmit feltételez az Uráról, amit ő soha meg nem tenne. Tehát nem lenne ilyen vele. Nem kérlelhetetlen. Nem olyan úr, aki így viszonyul az ő szolgájához. És ez a gonoszsága ennek a szolgának, hogy ezt a képet látszólag, mint önvédelemben, vagy nem tudom, hivatkozási alapként használja föl. És a végső soron pedig a saját lustaságát, a saját restségét úgymond ezzel próbálja elrejteni, hogy hivatkozik erre. Hogy hát nem is én vagyok a hibás, hanem te, Uram, hát te vagy ilyen. Miattad rejtettem el, mert én tudtam, hogy te olyan Isten vagy, vagy olyan ember vagy. Ugye ez is sokszor probléma, probléma lehet, hogy milyen istenképpel vagyunk, mert az már meghatározza a mi cselekedeteinket. Mi hogy gondolkodunk Istenről? Azáltal cselekszünk a világban. Amilyen képünk van Istenről, ahogy mi azt elgondoljuk, az nagy mértékben meghatározza a mi gondolatainkat, cselekedeteinket és az élethez való viszonyulásunkat. Ezért a hit mondhatjuk, hogy az egy elzárt dolog a világtól, mert nem a világi dolgokkal foglalkozunk, hanem Isten dolgaival. Csak mi a világban élünk. És a világban való létünket befolyásolja az, hogy milyen a hitrendszerünk. És hogyan élünk a hitben, mert az nem egy két külön valóság lesz, a hitünk és az életünk. Az véresen komolyan egy lesz. Ezért a hitem és az életem az nem külön választva működik, hanem igenis hat. Ha úgy hat, hogy én a hitemet csak behagyom a templomba, de az életem pedig kín van, akkor így fog hatni. Hogy semmi hatása nem lesz a kettő között, és igazából nem tudom ezt ugye alkalmazni váltóhoz. Tehát nem tudom átváltani ezt a dolgot. És akkor meg azért hat. Másrészt, ha meg rossz, tehát akarnám én használni, van már talentumom, akkor meg azért az is fontos, hogy akkor azt hogy használom, ha már van Istenbe vetett hitem, ha már van látásom. Hogyha vannak dolgok, amelyeket Istentől megtanultam, akkor majdhogy nem az a, tehát azt azonnal alkalmazni kell, vagy élni kell vele, akkor inkább így mondom, és az életet is nevezhetném pénzváltónak, mert amint elkezdem élni azt a picit, ami az enyém, az biztos, hogy elkezd az valamerre mocologni. És biztos, hogy fog hozni még valamit. Aztán, hogy mi lesz az a valami, azon ugye nem kell mindjárt megijedni. Nem biztos, hogy mindjárt a legpozitívabb dolog fog megjelenni. Ez is a hitnél jellemző, hogy nem mindenki tapsol, amikor én hiszek, vagy valamit meglátok, mert lehet, hogy valakinek a látásmódjával nem fog egyezni. És számtalan szó volt az, hogy amikor hitre jutott valaki, ellenállásba ütközött, mert a családja részéről, vagy bármi más részről esetleg megszólták őt, vagy bármi volt. Üldöztetések lehetnek, vagy feszültségek lehetnek az ember életében. Tehát, hogy ilyen szinten is, tehát amint elkezdem élni, vagy ráállok, és cselekszem a legkisebb dolgot, és önmagam életét is beleadom, akkor már váltom, én legalábbis így, és a talentumomat használom. A másik, ez a gonosz szolga esetében, ugye, ő nem változott meg lelkében, milyen érdekes, hogy olyan lelkiség, olyan belső lelki látásmódja volt ennek a szolgának, ami nem tette őt alkalmassá arra, hogy igazából szolgálja legyen az Urának. Tehát minden megkapott ahhoz, hogy ugyanolyan szolga legyen, mint a másik kettő, de ő mégsem válhatott szolgájával, csak névleges szolgája volt, mert nem tudta cselekedni az Urának az akaratát. Hanem pont az ellenkezőjét cselekedte, mint amit Isten, vagy most Isten mindig bejegyzem, vagy mint Krisztus is bejegyezte, mint amit pont az Ura akart volna. És ez is egy érdekes paradoxon, hogy nem az határoz meg bennünket, hogy mink van, hanem az, hogy azzal mit teszünk. Az fog meghatározni bennünket. Mert lehet, hogy a legnagyobb dolgokat kapom meg Istentől, és mégsem fog változni. Lehet, hogy lehetőségeket kapok Istentől. Egyre több ismeretet kapok Istentől. De nem biztos, hogy ez változáshoz fog vezetni az életembe, vagy az én személyiségem is hozzá fog idomulni, hanem vannak jellembeli dolgok, mint itt a gonosz és rest szolgálna, és ez a lényeg, a jelleme, vagy az egész lénye, ezt az egész dolgot nem tudta helyes irányba terelni. És eltelt az idő, és eljött az, amikor neki számot kellett adni. És tehát ezért nekünk önmagunkat is, önismeret és Istenismeret mindig együtt kell, hogy járjon. Jó irány, tehát egymást inspirálva ez a dolog egymást kiegészíti. Mert egy rossz emberkép, rossz énképpel élő ember hamar ki tudja vetíteni Istenre azt, hogy Isten is ilyen. Nem? Tehát az ember magából indul ki. A saját gondolataiból. Én nehezen tudok olyat gondolni, amit nem én gondolok. Nem? Tudok én úgy gondolkodni, ahogy nem én gondolkodom? Hát nem nagyon. És amikor Istenről gondolkodunk, akkor ez egy óriási veszély, hogy mi Istenről is úgy gondolkodunk, ahogy mi egyébként gondolkodunk az életről. És Istennek át kell törnie ezen a falon, hogy mi hogy gondolkodunk. És ez nem olyan egyszerű. A saját gond, ezért mondja Isten, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim. De ez nem azt jelenti, hogy Isten ne akarna, vagy nem lehet az, hogy az ember azt gondolhatja, amit Isten, mert ez nem lehetetlen dolog. hogy felismerjük. Ezért van a tanítás. Hogy ezért van ez az esély, hogy hozzáigazítjuk a dolgainkat. Jó, tehát ez a fajta restség, akkor így mondom. Mi az a restség? Nem adja föl a saját gondolkodását a restember. A rest embert nem lehet megváltoztatni. A saját lustaságánál és tehetetlenségénél fogva, ami nem mindig nyilvánvaló, hogy ő lusta és tehetetlen, mert lehet, hogy úgy csinál, mintha nem az lenne. Lehet, hogy aktív. De mindig ugyanúgy. Soha nem lehet őt eltéríteni attól, amit ő esetleg lát, de lehet, hogy el kéne már, de mindig ugyanabban marad benne. Tehát, hogy valahogy, és ez is egyfajta restség, hogy én soha nem tudok kilépni abból a saját kis meghatározottságomból. Ahhoz, hogy viszont Isten országában én a talentumot használjam, ez a fajta magatartás nem jó, mert mindig alkalmazkodni kell, és mindig kell tudni, hogy hogyan most. Ez nem képmutatás. Nem képmutatásnak mondanám azt, hogy nem minden helyzetben ugyanúgy vagyunk. Hanem azt jelenti, hogy alkalmazzuk, jó esetben mondanám, az ne képmutatásból legyen. Hanem abból, hogy én forgatom azt, amit Isten ad, és értelmezem, és látom. Ugye a rest az vagy egyféleképpen, vagy sehogy. És ha úgy nem, akkor sehogy másképpen, és valahogy arra jut, hogy neki akkor ez a legjobb, ez az ő restsége, hogy akkor elásom. Hát ez a legjobb. Na most pont a rest magatartásában a legjobb az, ami az urának a legrosszabb. És az az érdekes, hogy ő megnyugodott abba, hogy majd így jó lesz. Ugye? És amikor eljön az ítélet napja, akkor ő azt hiszi, tehát nem látjuk rajta, hogy a restbe félelem lenne attól, hogy eljön majd az úr, és hát elástat, hogy ettől kéne félni, attól ő nem fél, hanem megnyugtatta magát ebbe, hogy ez így jó. És félelem nélkül várja ugye az urát. Egy kicsit ez. Mert nem fél, nem bújik el, nem menekül. És ez a fajta dolog ugye nagyon, vagy legalábbis Jézus erre figyelmeztet, hogy ezt a fajta attitűdöt ne kerüljük. Mert ez megöli a lehetőségeinket, és mindazt, amivel ugye tudunk élni, és hogy ne legyünk ilyen értelme gonoszak és restek. Ugye itt a gonoszom, mondom, ezt a magyarázatot olvastam, de lehet másképp is olvasni, azért, mert rossz képe, ő neki volt rossz elképzelése, úgymond az uráról, és ez volt az ő gonossága. A restsége meg pedig pont az, hogy ő csak ezen az egy módon tudta kezelni azt a talentumot, és nem volt képes ezt elvinni. Mondjuk a pénzváltókhoz, akik megtanították volna őt, hogy akkor mit kezdjen ezzel? És el lehet indulni ezerféle irányba erről a pontról, és lehet alkalmazni az életben. No, akkor beszélgessünk. Én körülbelül eddig jutottam. Egyébként így a szorgalom, vagy nem... Igen, a szorgalom lenne, hogy ne legyünk restek, akkor mondjuk azt mondhatjuk, hogy legyünk szorgalmasak, és használjuk ki jól az időt, lehetőséget, ez lenne mondjuk az ellen példa, hogy inkább szorgalmasak legyünk.